Szeretettel köszöntöm mai beszélgető partneremet a Rádiómisszió stúdiójában, Szeverényi Jánossal beszélgetünk, aki az Evangélikus Országos Missziói Lelkész és egyben a Híd magazinnak a főszerkesztője. Beszélgetésünk aktualitását az adja, hogy most jelent meg a Híd magazinnak a legújabb száma, aminek fókuszában a korszellem van. Meg is szeretném kérdezni, hogy miért került a korszellem a fókuszba, egyáltalán meg tudjuk-e fogalmazni, hogy mi a korszellem, miért kell ezzel foglalkoznunk egy egész magazinban.
Amikor felkértem a szerzőket írásra, azt kértem tőlük, hogy ne egyszerűen negatív értelemben írjanak a korszellemről, mert mi egyházi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy a magunk várából, a magunk templomaiból, teológiájából, mint egy kifelé kritikát gyakoroljunk a körülöttünk lévő világról, a korunk szelleméről, és azt kértem az íróktól, hogy próbáljuk észrevenni korunk szellemének, szellemiségének a pozitívumait is, mert általában ezt pejoratív, negatív értelembe szoktuk emlegetni, ahogyan idézzük is egy teológustól, hogy aki a korszellemmel házasságot köt, az hamar megözvegyül, tehát ennek van egy mély értelme, és ez a gondolat az egyházban már megjelent évtizedek óta. Egészen pontosan a korszellemet definiálni én nem vállalkozom, mert nagyon összetett és egy szertágazó fogalom és jelenség ez, hiszen erről szól a magazin is, és ezért talán sokkal vaskosabb lett ez a magazin az eddigieknél, hiszen van mit mondanunk a korunk szellemiségéről. Az megjelenik a cikkekben is, az én gondolataimban is, amiket bevezetőül is írtam, idézve a Prédikátor könyvéből ezt a közmondásossá vált mondatot, hogy nincs új a nap alatt, hogy tulajdonképpen változnak a korok. De maga az ember nem nagyon változik. Lényegében az, amit a teológia vagy a Biblia keresztények így fogalmaznak, hogy bűn, a bűn az bűn marad, és a bűnnel az ember rossz természetével, bűnös természetével ma is meg kell küzdeni, és ma is hasonló gondjai és problémái vannak, mint a régi korok emberének, egészen most utalhatok az első emberre, az Ádám és az Éva, akiket így nevez a Szentírás, az öntörvényűségére, a rosszul értelmezett szabadságvágyára, amikor leválasztják magukat a forrásról, a teremtőjükről, az örökrendről, amit mi tíz igének, tíz parancsolatnak is nevezünk így utólag, amit aztán Mózes által adott Isten a világnak. Tehát a bűn az bűn marad, és a magazinunk témája alapvetően azért ezt szerette volna körbejárni, hogy milyen gondokkal, bajokkal, kísértésekkel kell találkoznia, szembesülnie, illetőleg megküzdenie a ma emberének.
Korszellem az valami olyasmi, ezek szerint, amivel szembe kell szállnunk. Ez valamilyen örök küzdelem marad ezek szerint, a bűnös ember és a megváltott ember között.
Igen. A keresztény ember, illetőleg egy érzékeny, egészségesen gondolkodó, önvédelmi képességekkel rendelkező ember számol a környezetében lévő rosszal, nem csak a környezetében, hanem a saját életében, a saját szívében, családjában lévő rosszal, negatívumokkal, és védekezési mechanizmusokról van itt szó tulajdonképpen. Gyakorlatilag arról, mint ahogy egy szülő próbálja megvédeni a kicsin gyermekét. Van, amitől meg tudjuk védeni, van, amitől nem tudjuk megvédeni. De ami rajtunk múlik, azt meg kell tenni. Mondok egészen gyakorlati példákat. Egyik cikkünk foglalkozik is például az internet kérdésével, hogy ugyanolyan szenvedélybetegségé vált sokak életébe, világviszonylatban is az internetezés, mint bármilyen más szenvedélybetegség, mint az iszákosság, vagy nikotinizmus, vagy a többi. És egyszerűen erről beszélni kell, ki kell mondani, hogy ebben van egy veszély, ebben van egy kísértés, és nagyon sok szülő egyszerűen nem is foglalkozik azzal, hogy a gyereke mit tesz, mit csinál, sokszor a szülő nem is ér rá, meg fáradt, meg dolgozik, és kicsi gyerekek már netfüggővé tudnak válni, és kiszolgáltatják magukat negatív erőknek is. Na most mindentől természetesen nem lehet megvédeni egy gyermeket, de nagyon örülök, amikor megszólalnak olyan szakértők, hogy milyen szűrőket, milyen fékeket lehet betenni, akár az internetező technológiába is. Mi is, amikor ide 8 évvel ezelőtt megérkeztünk a missziói központba, a tévészolgáltatóval tárgyaltam, hogy milyen csatornák vannak, és jeleztem neki, hogy adjon segítséget abban, hogy a pornográf csatornákat például itt ne lehessen fogni. Mert a keresztény ember is ember, különböző kísértéseink vannak, családtagjaink, gyermekek, unokák, stb. És ami rajtam múlik, azt szűrjem ki az életemből. Mert szokták erre azt mondani, hogy ha itt nem nézi meg a gyerek, mondjuk például a pornográf filmet, majd megnézze a barátjánál, igen, ez lehet, hogy megvan, vagy meg lesz, de lehetőleg ne inkínáljon meg pálinkával, lehetőleg ne inkínáljon meg nikotinnal, vagy droggal. Hát még ilyen véleményt is hallottam évekkel ezelőtt egy akkoriban felelős politikusnak nevezett, de szerintem felelőtlen politikus, a könnyű droggal kapcsolatosan élő műsorban, a közszolgálati televízióban megkérdezték, hogy ő mit tenne, ha a családjában a könnyű drog kérdésé válna, és ő azt mondta, hogy együtt rágyújtana a gyermekeivel a füves cigarettára. Én ezt teljesen eszetlen és őrült dolognak tartom, van, amivel nem érdemes játszani, nem szabad játszani, tehát veszélynek ki vagyunk téve, fertőzésnek ki vagyunk téve. Nagyon szeretem az evangéliumból azt a Jézusi mondatot, gondolatot, amikor ő azt imádkozza tulajdonképpen az atyához, amikor az övéiért, a tanítványaiért és a követőiért imádkozik, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát nem lehet egy elefántcsontoronyban élnünk. A világban kell élnünk, de egy bizonyos immunitással, tehát meg kell, hogy kapjuk Isten szavából, Isten igéjéből, Isten lelkéből, szellemiségéből azt az ellenálló képességet, amivel a lelkünk, szellemünk, idegrendszerünk, agyunk megpróbál ellenállni a körülöttünk lévő szennynek, mocsoknak, fertőző dolgoknak.
Témánk továbbra is a korszellem, és ennek kapcsán beszéltünk itt arról is, hogy a technológiai fejlődés, médiában, internetet említettük, mennyire hozzátartozik a mai korunk szelleméhez, és ezzel kapcsolatban foglalkoztat még engem az a kérdés is, hogy az egyház, a hívő ember hogy viszonyulhat a korszellemhez és a korszerűséghez, hiszen el szokott az is hangozni, hogy ne legyen az egyház maradi, ne zárkozzon be mindenféle elavult dolgokba, hanem legyen korszerű, hirdessük az evangéliumot, a meggyőződésünket is korszerűen, felhasználva mindenféle eszközöket. Hogy viszonyul tehát ez a korszellem, ami ellen sokszor hadakozunk, a korszerűséghez, ami talán egy reális igény az egyházzal szemben is?
Igen, teljesen reális és jó kérdés ez. Ez az, amire már korábban is utaltam, hogy a tanításunk, akár a 10 parancsolat, a 10 igének a tartalma, vagy az evangélium igazsága, a szeretetnek a lehetősége, úgymond parancsa, ezek egyetemes és örök érvényű tartalmak, de a korunk viszont változik. Én nekem ez egy kedvenc témám, például a templomok vagy gyülekezeti házak kinézete. Ami rajtunk múlik, ezeket az épületeket korszerűsítenünk kell. Úgy érzem, hogy ez egy evidencia és egy természetes dolog, hogy nem azt mondjuk, hogy ahogy ezt 200 éve megépítették, vagy 500-800 éve megépítették mondjuk azt a templomot, az úgy, ahogy van, az úgy jó. Nem, ami rajtunk múlik, fűthetővé kell tenni, kényelmesebbé, tisztábbá, normálisabbá, és egyáltalán az új épületeket is így kell megépíteni. Az emberi tudás tulajdonképpen növekedett az elmúlt századokban. A technikai fejlődés révén például az orvostudomány is előbbre lépett, és jó néhány betegség van, amit ma már hatékonyan gyógyítani lehet, csak éppen utalok a leprára, a lepra évezredeken keresztül egy rettenetes betegsége volt az emberiségnek. Ma is még van mintegy kb. 20 millió leprás, sokkal több lehetne, ha nem lenne a leprának ellenanyaga, a gyógyszere, tehát van egy Dapson pirula, amely megöli a lepra bacillus, de ezt felfedezték 1940-es években. Ez egy fejlődés, ez egy pozitívum, és ennek örülünk. Vagy az egészséges, professzionális pszichológia vagy pszichiátria igenis sok felismerése eljutott. Komoly keresztény pszichiátertől tudom, hogy többek között van olyan depresszió, ahol elégséges egy bizonyos gyógyszert megkapni a betegnek, és utána képessé válik arra, hogy konzultáljunk vele, értelmezze a saját életét, sorsát. Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy minden depresszió gyógyítható, és minden depresszió gyógyszerrel gyógyítható, de itt azért nagyon árnyaltá és összetetté vált ilyen értelemben a világ, tehát az egyháznak ezekre a felismerésekre igenis nyitottnak kell lenni. Még egy példát mondok, az egyház egy része hajlamossá vált arra, hogy örömellenes, szexualitás ellenes legyen, mintha bűn lett volna, bűn lenne ez. És ez a újabb kori kereszténységnek a felismerése, hogy ez hiba volt az egyház részéről, ennek ellenhatása volt tulajdonképpen a liberalizmus, és aztán a libertinizmus, az úgynevezett drog, szex és rock korszak megjelenése a 60-as években. Ez bizony az egyház bezárkózása, prüdériája, ellenhatásaként is jelent meg ez a jelenség, és érdemes az egyháznak végig gondolni, hogy miben voltunk prüdek, miben voltunk zártak, miben voltunk tulajdonképpen Isten igéje ellenségei, mert Isten igéjében sehol nem olvasunk arról, hogy Isten öröm vagy boldogság ellenes lenne, vagy szerelem ellenes lenne. Tehát ezeket a felismeréseket bizony komolyan kell venni a ma egyházának is.
Immár harmadik alkalommal melléklet is tartozik ehhez a magazinhoz, és most egy olyan cikk szerepel itt, aminek az a címe, hogy Nemi szerepcsere, megoldás vagy zsákutca. Miért és hogyan került ez a melléklet ide a magazinba most?
Egy másik folyóiratból vettük át ezt a anyagot, egy református lelkész előadási anyaga ez tulajdonképpen. Egy végtelenül összetett, nehéz és érzékeny kérdéskört próbál körbejárni. Tulajdonképpen a hétköznapi ember, hogy úgy mondjam, nem is nagyon szembesül még ezzel, hogy van valóban az elmúlt évtizedekben egy ilyen ideológia, egy ilyen tendencia, hogy bizonyos erők, bizonyos lobbik mozgatják a nemi szerepcseréket. És ennek leple alatt folyik tulajdonképpen bizonyos teremtési rendtől eltérő életformáknak az elfogadtatása vagy propagálása, ilyen például az egyneműek együttélésének a kérdése, de e mögött, az ideológia mögött tulajdonképpen az van, és ezt az ember, mintha egy sci-fi irodalomból olvasná, szinte hihetetlennek tűnik, olyan szellemiség jelent meg az elmúlt évtizedekben, hogy vannak, akik azt képviselik, hogy az ember lényegében nem férfinek és nőnek születik, hanem ezt a szerepet tulajdonképpen ő majd elfogadja vagy felvállalja. Még évekkel ezelőtt vicc szinten beszéltünk erről, hogy két liberális találkozik az utcán, az egyik egy babakocsiban tolja a gyermekét, és másik megkérdezi tőle, hogy na hát, kisfiú vagy kislány, és hát az a felelet rá, hogy majd később eldönti. Ezen még jót nevettünk évekkel ezelőtt, és ma már ez a gondolat egészen odáig ment, hogy próbálják átvinni az oktatásba, nevelésbe, az egész gondolkodásba. Korunk hozott egy olyan kísértést az úgynevezett egyenjogúsággal, hogy nagyon sok nő egyre férfiasabbá válik, és a férfiak egy része meg elnőiesedik. Természetesen a férfiakban is van bizonyos női rész, ahogy a pszichológia erről beszél, és a nőknek is vannak férfias vonásaik, ez természetes. Különösen olyan esetben például, amikor megözvegyül egy édesanyja, és szinte kötelezővé válik számára, hogy bizonyos értelme férfivá is, apává is váljék a gyerekei mellett. Tehát vannak ilyen különleges, érdekes helyzetek az életben, de mi azért azt képviseljük, hogy az ember akkor találja meg saját magát, és akkor éli meg személyiségét egészségesen, hogyha a férfi férfi tud maradni, sőt, egyre férfiasabbá válik, és a nő maradhat nő. Egészen bizonyos vagyok abban, hogy lényegében a nők túlnyomó többsége szíve mélyén azért szeretne nő lenni, szeretne szerelmes asszony lenni, szeretne boldog édesanyja lenni, de megint csak a kor szellem, a korunk szelleme úgy stimulálja őket, akár a reklámok, filmek és mások által, mintha nekik ez a szerep olyan szégyennivaló lenne, pedig alig van ennél csodálatosabb dolog.
Magazin második felének a cikkei az Élővíz főcím alatt szerepelnek. Van olyan, amit kiemelne ezek közül a cikkek közül ebből a mostani számban?
Ez egy nagyon színes és érdekes blokkja a magazinunknak. Állandó szerzőnk lett az utóbbi időkben dr. Koch Béla, házi orvos, és ő a testi-lelki egészségünk kapcsán arról ír, hogy gyógyítható-e a beteg lélek. Most ismerem a doktor urat, nagyszerű és professzionális házi orvos, mind a mellett, hogy mindent megtesz azért, hogy jó diagnózisokat állítson föl, és megtalálja a helyes terápiát, hogy aztán abból rehabilitáció is legyen. Ő mégis ebben a cikkben arra teszi a hangsúlyt, hogy a beteg léleknek elsősorban Istenre van szüksége, spirituális erőforrásra van szüksége, ezt így fogalmazza meg, hogy imádságra, imádkozásra is szüksége van. Természetesen ezt nem zárja ki, hogy bizonyos esetben kémiával is kell segíteni a beteg lélek megnyugtatását, de erről tesző tanúságot, mint orvos, hogy a betegeknek is, főleg a lelki betegeknek szükségük van spirituális erőforrásra. Egy szép és tartalmas interjút készített új munkatársunk, Erdészné Kárpáti Judit, Csákány Mariannával, aki a ma Ukrajnához tartozó Kárpátalján ének és zenetanár, nem régen végzett az Ungvári Főiskolán, és egy Kisgelyőc nevű faluban tanítja gyermekeket énekelni, zeneiskolában is, és gyülekezetben is, mert közben ő református hitoktató is. Onnan ismertük meg Mariannát, hogy meghallottam egyszer egy koncerten énekelni, és hát egészen csodálatos hangja van, és meghívtam magyarországi egyházi rendezvényeinkre, és nagyon megszerették őt az itteniek, nagyon sok CD-je fogyott el, és jó tudnunk egy ilyenről. Van, aki egyszerűen nem is tud arról, hogy létezik Kárpátalja, hogy Kárpátalján létezik 200 ezer magyar ember, és különösen is egy ilyen kis faluról, aztán végképp nem tudunk, aminek a neve Kisgelyőc, és hogy milyen kicsi kis sejtecskék vannak, ahol magyar és keresztény közösségekben folyik a jövőnek az építése.
Reménység szerint több hallgatónak sikerült felkelteni az érdeklődését ezután a magazin után, hol lehet megrendelni, megvásárolni ezt a magazint.
Budapesten két könyvesboltban is meg lehet vásárolni a magazint. A Deák téri templom mellett az 5. kerületben van egy Huszárgál evangélikus könyvesbolt, és a Kálvin tértől nem túl messze, az Üllői út 24 szám alatt van egyházunknak a központi könyvesboltja, és természetesen az Evangélikus Missziói Központ címén is meg lehet rendelni, e-mailben, telefonon, most talán a vezetékes telefonszámot mondanám, tehát egy budapesti szám, aztán úgy folytatódik, hogy 430-57, tehát 400-30-57.